Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Hősi halált haltak többen, mikor gyerekeket próbáltak kimenteni az áradó folyóból Texasban. Legkevesebb 51 ember halt meg, és 27 lány továbbra is eltűntként tartanak nyilván a közép-texasi áradások miatt, amelyek pénteken sújtották Texas déli részét. Greg Abbott, texasi kormányzó közölte, hogy a hatóságok éjjel-nappal folytatják a mentést. A Texas déli részén áthaladó Guadalupe folyó intenzív esőzés miatt rendkívül gyorsan kialakult áradása Kerrville város körzetében okozta a legkomolyabb pusztítást. Többek között teljesen elöntött egy gyerektábort, a Camp Mystic-et, ahol a tragédia idején mintegy 750 gyerek tartózkodott. A táborban nyaraló gyerekek közül 27-en hiányoztak a szombati adatok szerint. Több áldozatot azonosítottak a tábor lakói közül. Díjmentes a közösségi közlekedés a Csepel és Pesterzsébet közötti Gubacsi hídon, ahol beszakadás miatt lezárták a járdát, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodával. Azt írták, hogy az ezen a szakaszon közlekedő autóbuszokon papírgyár és sóstófürdő megálló között július 4-től az intézkedés visszavonásáig díjmentesen lehet utazni. Hozzátették, hogy a Budapest Közút ZRT lezárta a híd déli járdáját, amelyet a teljes hosszon vizsgálnak, a javításokat előkészítik és megkezdik. Közlésük szerint az intézkedés a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as autóbuszok vonalát érinti. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, mondta az agrárminiszter az Országos Polgárőrnapon, amelyen tárcája megújította a stratégiai partnerségi megállapodást az Országos Polgárőr Szövetséggel. Nagy István szerint Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, és a polgárőrök mindennapi munkájának is része van ebben. A miniszter azt mondta, az Agrárminisztériumban kiemelten fontosnak tartják a lemaradó térségek felzárkózását, a gazdaságok versenyképességének megőrzése érdekében a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelmet, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítását. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a győri és a Lajos-Mirei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Híreink végén az időjárásról. Az északnyugati északi tájakon borongós lehet az idő, ott helyenként kialakulhat záporzivatar, másutt legfeljebb fágyolfelhők lehetnek az égen. A légmozgás többnyire mérséklődik, zivatarok környezetében azonban előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Hajnalban általában 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nyáron az iskolán kívül az óvodák és bölcsödék is bezárnak egy időre. Erre az időszakra ügyeleti intézményeket jelölnek ki, ahova akkor is lehet vinni gyermekünket, ha nem tudjuk megoldani más módon az elhelyezését. Ez az újfajta helyzet kezdetben okozhat nehézséget a gyerekeknek, de vannak módszerek, melyekkel segíthetjük őket ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ennek az átmeneti, ügyeleti időszaknak a nehézségeiről, könnyedebb átvészeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban egy hallgatói kérésnek teszünk eleget tulajdonképpen, hiszen felvetésre érkezett maga a téma, hogy foglalkozzunk ezekkel a óvodai, bölcsödei, ügyeleti kérdéskörökkel. Arról fogunk tehát beszélgetni, hogy hogyan is érinti a gyerekeket ez az ügyeleti rend, hiszen a megszokott intézményből, amit mondjuk a napok, hetek, hónapok alatt megszoktak már, átkerülnek egy teljesen idegen helyre, egy idegen környezetbe, idegen nevelők mellé és gyerekek közé.
Hát, hogyha most nagyon gyors műsort szeretnék valakit, akkor annyit mondok, hogy rosszul. Mert hogy valóban azért, ha belegondolunk, nekünk felnőtteknek sem lenne egyszerű, hogyha teljesen ismeretlen emberek közé megyünk. Most akár megfeleltethetjük annak az analógiának, hogyha mondjuk új munkahelyen kezdünk dolgozni, senkit nem ismerünk, egy új rendszerbe kell beletanulnunk. Ez történik a gyerekekkel, ugye ilyenkor, ha ügyeletes intézménybe kerülnek. Szokásszabályrendszer azért nagyjából az óvodákban, bölcsödékben ugyanaz, tehát hogy alapjaiban véve, de azért minden bölcsödének, óvodának van egy kis saját arculata, amit ugye a vendéggyermek, így szoktuk egyébként az óviban hívni őket, hogy a vendéggyerekek, ők nyilván nem ismernek, tehát egy-két nap azzal telik nekik, hogy egyáltalán ráérezzenek arra a ritmusra, ahogy ott abban az óviban folynak a dolgok, vagy akár a bölcsiben. Gondolok ilyenekre, hogy egyes óvikban a gyerekek maguknak kenik meg a kenyeret, másik óvikban úgy viszik ki, hogy kész van. Tehát ilyen apróságokon is múlhat, de azért ezek mind újdonságok, amiket meg kell tanulni, és nyilván azért ez a gyerekeket is kellőképpen izgulással és szorongással tölti el. Egyébként a gyermeke válogatja, azt előjáróban mindenképp elmondanám, hogy én úgy gondolom, hogy Hát varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal. A másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában sokszor az a tapasztalat, mert ugye az óvónők, óvodapedagógusok, gondozónők a bölcsődében, ők is ugye szabadságolnak, tehát ilyen kis vetés forgóban dolgozgatnak, és nincs annyi pedagógus egy gyerekre, mint általában évközben. Tehát, hogy ez így össze is adódik. Nyilván akkor ugye az egyéni figyelem sem ugyanakkor, ami jut egy-egy gyerekre, akármennyire is próbálnak az óvónők, meg a gondozónők, illetve óvodapedagógusok, mert ugye óvóbácsik is vannak, a gyerekekre odafigyelni. Nyilván azok kapnak ilyenkor több figyelmet, akik többet igényelnek valami miatt, tehát hogy azért ezeket bele kell kalkulálni. Na de azért az az árási időszak az hosszú, tehát hogy azért a szülőnek nyilván be kell menni dolgozni, szóval a büntetőt most senki ne érezzen azért, mert ügyeletbe kell adni a gyermeket. Én csak úgy mondom, hogy ha nem szükséges, tehát hogyha esetleg...
Tehát mondjuk ebből a több hét szünetből igen, egy-egy hetet, vagy a hetekből napokat ki tudnak venni?
Már az is nagyon szerencsés, igen, jó, ahogy mondott, tehát hogy az... Tehát én csak indokolt esetben tenném. Viszont nagyon sok minden van, amit persze ilyenkor is tehetünk, hogy egy kicsit megkönnyítsük ezt a dolgot. Egyrészt, hogyha tudjuk, hogy melyik ügyeletes intézménybe megy, akkor érdemes már előtte felkeresni, legalább úgy, hogy az udvarát megnézze a gyermek, akkor egy kicsit bekukkancson, az óvodapedagógust vagy gondozónőt megismerje. Tehát igazából már akár egy ilyen 5-10 perces látogatás is sokat számíthat. Jó, hogyha egy-egy fix pontot adunk neki, mondjuk elvisz egy olyan plüssjátékot, vagy elvisz egy olyan kis rongyit, amit szeret, amihez kötődik. Tehát ezt mi átmeneti tárgyaknak is hívjuk sok esetben. Hogyha ez nála van, akkor az is azért egy kis megnyugvást hozhat neki. Meg hát, hogyha még ez is, bár ez már sok szervezést igényel, de hogyha esetleg más szülőkkel is egyeztetünk, hogy milyen időszakban van az ő ismerős kis csoportársa, vagy ne adj Isten barátja az ügyeletben, és hogyha ezeket össze tudjuk egyeztetni, az még plusz segítség, hiszen akkor már van ott neki valaki, aki ismerős. Ez tud úgy kapcsolódni.
Hogyan függ ez mondjuk a kortól? Minél kisebb egy gyerek esetleg, annál nehezebben viseli ezt a változást, mert ugye említettem az elején, hogy bölcsödésekről is szó lehet adott esetben, vagy az óvodások kicsit bonyolultabbak, hogy ők már a megszokások hívei.
Ezt kevésbé tudnám életkorhoz és sokkal inkább személyiséghez kötni. Tehát bölcsödések között is az a tapasztalat, hogy van, aki nagyon rugalmasan viseli, és esetleg egy kisebb nyűgösséggel vagy fáradékonysággal megúszza, így idézőjelesen. Esetleg lehet, hogy az első délután nehezebben alszik ott, mert ugye még szokatlan a helyzet, hogy az első egy-két nap, de aztán úgy szépen beáll. Van, akinek kvázi úgy szemmel láthatóan meg sem kottyan. Azért ők is éreznek valamit ilyenkor ezek a gyerekek, csak ők reziliensebbek erre, és van, aki hiába nagy óvodás már még így is azért húzós neki, tehát hogy abszolút a gyermek személyiségétől függ, mennyire szociábilis, milyen könnyen teremt új kapcsolatokat, mennyire viseli jól a változásokat, mennyire rugalmas, ugye? Tehát ezek mind fontos szempontok. Ha annyira nem, mert ugye azért ilyenek is vannak köztünk, akkor őt azért tényleg megfontolandó, hogy a minimális időre szorítsuk ebbe a helyzetbe. A másik, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a pedagógussal, aki fog vigyázni a gyermekre, és ugye ez azért a szülőknek nehéz pont, mert nem mindig tudják biztosan, mert azért ugye teszem azt, ha több hétig jár ügyeletbe egy-egy gyermek, akkor azért az óvodapedagógusok vagy a pedagógusok is váltakoznak, és kicsit adhok, de ha más nem, akkor aznap reggel, mikor beadják, és ugye új pedagógust ismernek meg, akkor mindig beszélgessenek egy 5-10 percet arról, hogy milyen a gyermekük, mik a sajátosságaik. Nyilván, hogyha általában nincs probléma ugye az óvodai életben, vagy az intézményi életben, vagy a bölcsödét se hagyjuk ki, akkor alapvetően nem szükséges túl nagyon részletekbe belemenni, mert úgysem lesz rá idő, de ha alapvetően, és ezt nem kell szégyelni, és nem kell titkolni, mert hogy tényleg mindannyian mások vagyunk, ha alapvetően van egy-egy kardinális probléma már az eredeti intézményében a gyermeknek, akkor az nagyon fontos, hogy ismertessék a pedagógussal, azért, hogy ő is felkészülten álljon ennek a helyzetnek. Tehát most mondok példákat, hogyha ő alváskor gyakran bepisír, akkor az nagyon praktikus, hogy szólnak, mert vagy felébresztik, vagy akkor gumislepedőt kap, és akkor ugye úgy intézik, hogy esetleg, hogy nehogy emiatt megszégyenüljön, vagy ugye a többieknek ne legyen olyan feltűnő például. Vagy ha ő fél inkább, akkor kicsit segítenek neki esetleg barátot keresni. Tehát, hogyha vannak olyan dolgok, amik így azért az eredeti intézményben a hétköznapokban problémát, nehézséget jelentettek, akkor ezt mindenképp érdemes szólni a pedagóg. És egyébként nem fognak ítélkezni, örülni fognak. Ezt így elmondhatom tapasztalatból, mert nekik is kell azért a minden gyerekhez egy-egy kis értelmező kézi szótár, úgyhogy az jó, hogyha jön a szülőtől.
Hogyan tudjuk felkészíteni a gyereket? Mert hogy érdemes gondolom vele beszélgetni arról, hogy most ebben az időszakban átmenetileg ebbe az intézménybe fogsz járni.
Igen, érdemes beszélgetni, sőt még, hogyha félénkebb gyerekekről van szó, mert tényleg, mint említettem, van, akinek ez meg se kottyan, de ha olyan gyerekről van szó, aki nehezebben teremt kapcsolatokat, akkor érdemes ezt begyakorolni egy kicsit, akár bábokkal, plüssökkel, bármilyen figurával, amit ő szeret, tehát hogyha ő kisautózik, akkor kisautóval, olyan párbeszédeket, ami segíthet neki abban, hogy hogyan kezdeményezek játékot a másikkal, hogy kérdezzem meg, ha nem tudok valamit, hogy hova kell tenni mondjuk a... Tehát tényleg nagyon bagatell dolgokra kell gondolni, de ez sok segítséget jelenthet egyes gyerekeknek, hova kell tenni a kakaós poharat, hova tegyem a tányéromat. Tehát, hogy ha berendeznek egy ilyen kis óvodát otthon, bármilyen kis figurákból, akkor ezeket el lehet gyakorolni otthon vele, és az biztos, hogy fogóckodót jelent neki. Másik az, persze mondom, gyereke válogatja. Nyilván ugye azon, amit említettünk is, hogy látogassák meg az intézményt, meg úgy ismerkedjenek vele, hogyha vizuális típus, és inkább így vizuális emlékeztetőkkel jobban lehet vele dolgozni, most teszem azt, mondok ilyen kicsit érthetőben, hogy a képekből jobban ér, tehát hogy szereti a képeskönyveket, szeret rajzolni, meg a képeket nézegetni, akkor lehet neki egy ilyen kis, a zsebében egy ilyen kis notesz, amiben be lehet rajzolni, hogy milyen játékokat, tehát hogy felkészítsük az első napra, hogy legyen valami fix a zsebében, hogy jó, akkor egy labda, hogy én majd labdázhatok az udvaron, vagy egy homokozóvodőr, mert az általában mindenhol van, hogyha nem tudok mit kezdeni magammal, akkor homokozhatok az udvaron egy kicsit, és majd úgyis oda jön valaki. Vagy a csoportszobában ugye egy legót, amit szeret, és akkor ha el van veszve, az csak úgy kikapja a kis zsebében, hogy belenézeget, tehát hogy ahány gyerek, annyiféle megoldás, most nyilván csak ilyen olyan példákat tudok mondani, ami azért előfordulhat, vagy általában elő szokott fordulni, de mindig érdemes a gyerek szempontjából kiindulni, mi az, amit érdekli, mi az, ami megmozgatja, és azon keresztül, hogyha tényleg szerepjátékozni szeret, akkor szerepjátékban eljátszani. Hogyha esetleg feszültebb, de mondjuk szeret nagyon így maszatolni, pocskolni, akkor utána egy ilyen óvodai nap után jó, ha tudnak egy jót gyurmázni, és akkor abban úgy ki lehet gyúrni a napi feszültséget, vagy elmennek homokozni, és a kicsit vizes homokkal azért az úgy nem egy mosás kimélő, de a gyerekeknek jót szokott tenni, úgyhogy azzal egy picit tud játszani például, tehát mindig-mindig hozzá kell igazítani.
Mi van abban az esetben, hogyha már elkezdődött ez az ügyeleti rendszer, és a gyereken azt tapasztaljuk, hogy kicsit úgy kínlódik, nem jó neki, nem érzi jól magát ezen a helyen, de minket pedig szorít a munkahelyi kötelezettség, és nincs más megoldás, oda kell vinni minden nap a gyereket. Ilyen esetekben hogy tudunk neki mégis segíteni?
Hát elsősorban ne legyen bűntudatunk, mert hogy ha dolgozni kell menni, neki se tenne jót, ha az első nehézségek után egyből kivennénk abból a helyzetből, és ugye nem tanulná meg azt, hogy hogyan küzdjön meg a elétett akadályokkal. Ez szerintem csak nagyon extrém esetekben igaz, hogy amikor tényleg, én azt gondolom, hogy főleg sajátos nevelési igényű gyerekeknél fordulhat elő, akik egyébként is, akik között lehetségesen, hogy állapotából adódóan rugalmatlanabb, vagy agresszívabb, hogy akkor tényleg megfontolható, hogy esetleg ugye kivenni az intézményből, de ha nem lehet, meg hogyha nem is erről van szó, akkor nyilván biztatni kell egy kicsit, meg ugyancsak szerintem érdemes a pedagógusnál utána járni, hogy mi lehet a nehézség. Tehát, hogy ugye ő van vele napközben, tehát ő tudja megmondani, hogy esetleg mi az eredője ennek. Vagy az, hogy nincs kivel barátkozom, vagy az, hogy esetleg valakivel összeveszett. Vagy olyan is lehet, hogy ugye olyan kisgyerekkel találkozik, akinek a viselkedése számára furcsa, mert az ő csoportjában nincs olyan. És akkor azt nem ért. És hogyha már tudjuk a konkrét okozóját ennek, akkor azért könnyebb ezt is orvosolni, mert ugye azt akkor meg lehet beszélni, ki lehet játszani otthon, illetve még egy nagyon jó megoldás lehet azoknál a gyerekeknél, akik meg a meséket szeretik nagyon, hogy egy közös mesét írni erről. Nem pont a létező szereplőkkel, ugye a felnőtt regényekben is kvázi fiktív szereplők vannak, de nyilván valóságból merített. Ez a gyerekeknek is sokkal egyszerűbb, meg úgy vállalhatóbb azonosulni valakivel, akiről nincs nyíltan kimondva, hogy az ő, meg hogy a másik szereplő, meg mondjuk az a gyerek, akitől fél, de ez is egy jó módszer, hogy írnak egy közös mesét, nem is kell leírni, csak ugye fejben megköltik együtt a szülővel, meg hát minél több, tehát hogy a minél több minőségi idő otthon együtt, az megint csak egy kicsit segít átvészelni ezt az időszakot. De azért arra fel kell készülni, hogy nem lesz egyszerű az eleje, nem muszáj azért előre megijedni, meg ezt sugalni a gyerekbe, csak hogy úgy nem kell rögtön azt fontolni, hogy kivesszük akkor, hogyha van egy kis nehézség, mert hogy ez is életszerű, és hogy ez is az élettel jár.
Egy fontos részt emeltél ki az előbb, amikor a sajátos nevelési igényű gyerekekről volt szó, mert hogy ugye lehet, hogy az alap intézményében ő nem találkozott ilyen gyerekkel, viszont lehet, hogy oda kerül a csoportba most majd. És hogyan lehet őket egy kicsit érzékenyíteni e felé, hogy ne fura legyen neki, ne másképp tekintsen rá, hanem ugyanúgy bevonódjon esetleg az ő világába?
Hát, hogyha már fennáll a helyzet, szerintem amíg nem áll fenn a helyzet, akkor nem kell rögtön így erre készíteni, mert hogy épp elég, tehát hogy várjunk egy pár napot, hogy tájékozódjunk, hogy mégis ugye milyen csoport összetételbe került, és ha már fennáll, akkor nagyon sok mese is van, ami erre alkalmas, ami most így eszembe jut elsőre a Bartos Erikának a Csillagbusz című meséje, akkor van egy ilyen mesekönyv, aminek az a címe, hogy mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk, tehát hogy nagyon érdekes könyvek is vannak, de ugyancsak lehet megint saját mesét is mesélni, meg el kell magyarázni a viselkedés hátterét, tehát hogy akkor is érdemes a pedagógussal konzultálni, és azért, hogy egyáltalán lássák, hogy a szülők, hogy mi az, ami furcsa az ő viselkedésében, meg hogy mögé tudjanak menni. Akár az interneten is lehet kutakodni egy picit, de nyilván megfelelő kritikai szemlélettel erről az állapotról, hogyha már tudják ugye egy-egy esetben. És ehhez kapcsolatban mindenképpen mondom, hogyha valaki esen is gyermeket visz ügyeletbe. Én azt javasolnám, hogy ugyancsak ne szégyeljék, és vigyék be például a papírját, amit kap a, ugye a pedagógiai szakszolgálattól, hogy a pedagógus is ugyancsak, hogy, ahogy is említettem, hogy értelmező kézisztótát kapjon a gyerekhez, hogy tudjon az ő állapotáról, és ne várjon el olyat tőle, amit ő nem képes, és tudja őt segíteni abban, ami meg neki nehézség. És onnantól kezdve, hogy a pedagógus is tud erről, akkor ugye el tudja mondani, nem arról nem köteles beszámolni, és nem is annyira etikus azt kérdezni, hogy most pontosan mi van a papírja írva a gyermeknek, de hogy a konkrét viselkedésen megmutatkozik meg. Szokott-e néha esetleg sikítani, kiabálni, vagy egy kicsit agresszívabb, vagy csak furcsa rítusai vannak, vagy úgy sok minden felmerülhet azért így az óvodás életben. A bölcsödében még talán kevésbé jön ez elő, illetve megmutatkozik, de ott valahogy úgy nem játsznak annyit együtt a gyerekek, úgy kicsit úgy mindenki el van ott jobban merülve a saját világában. Az óvodában ez inkább kardinális dolog.
Azt szokták mondani pedig, hogy a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak, tehát alapvetően napok eltelnek, utána már ők alkalmazkodnak az új helyzethez.
Igen, és ez így is igaz. Általában a gyerekek szerintem nagy általánosságban nézve a felnőttektől könnyebben alkalmazkodnak, és ez azért ebben lehet is reménykedni egy ügyelet esetében, és hogy azért eltelik az az egy-két nap az a mélyvíz része, és akkor utána azért úgy szépen beáll az élet. Most az a tapasztalat a jelenleg ügyeletben lévő gyerekekkel, hogy azért nagyjából szépen be tudnak illeszkedni, és egy-két olyan eset van, ahol azért így jobban megviseli őket ez.
De akkor elegendő hozzá pár nap, hogy jó alkalmazkodjon.
Igen, sőt, hogy biztatót is mondjak, van egy-két olyan gyerek, aki utána jövőre ugyanúgy, hogyha ugyanabban az intézményben megy ügyeletre, akkor már szívesen jön, meg jól érzi magát ott, és azt mondja, hogy hát az neki nagyon jó lesz ilyen kis nyaralásnak, hogy ő most a másik intézmény. Tehát ez a véglet is van, és ez nagyon pozitív.
A gyerekek egyébként, a gyerekeknek a rugalmasságát fejleszti-e egy ilyen helyzet? Tehát van-e pozitív hozadéka magában a személyiségfejlődésben annak, hogy őket beteszik egy ilyen helyzetbe, szituációba?
Természetesen van, hiszen az a tapasztalat önmagáról, hogy ő egy-egy ilyen helyzetben helyt állt, és megoldotta, és az elé háruló újfajta problémákat megoldotta, az akadályokat átlépte, az mindenképp ad egy ilyen, tehát az én erejét megnöveli a gyermeknek, és magabiztosságot ad neki, hogy hát ő ezt is megoldotta, akkor máskor is képes lesz rá. És hogyha pozitívan alakul, akkor azt a mintázatot, amit akkor megtanult, azt be tudja illeszteni később az iskolában is, amikor új közegbe kerül, hogy na hát mit csináltam az ügyeletben a sok új gyerekkel, de most ezt megpróbálom itt is, tehát hogy ez azért át tudja örökíteni más élethelyzetekre is ezt a viselkedés mintázatot, hogyha jól bejött neki.
Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad ezeket velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le, szaladj gyorsan, szedd le. Píros almát almafáról, körtefáról körtét, akaszt medgyet füleidre, szedj a próri biszkét. Falatoz a földről epred, dúsbokorról málnál, tálba szed a sötét szedred, vödörbe a szilvát. Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, szaladj gyorsan, szedd le. Varadsz fának tetejéről, integes a napnak, szőlőtőke ezer fürtjét puttonyodba dobja. Végül itt egy görög dinnye, hatalmas zöld labda, kurincs haza, úgysem fér be gyümölcs kosaratba. Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a bölcsödik óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgettünk ennek lelki oldaláról Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Manna, manna.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval ezúttal női műsorunkban beszélgetünk, természetesen témánk az étkezés, az egészséges táplálkozás és a finom ételek, de most női szemmel közelítjük meg a témát, mármint azon szempontból, hogy a család tűzhelye az édesanya, a feleség, a háziasszony, aki szeretne mindig fit és egészséges maradni, hiszen csak úgy tudja családtagjainak is a finom ételeket elkészíteni. Általánosságban mit mondhatunk el a főzésről?
Érdekes módon a főzni szót én úgy értelmezem, hogy egy nőnek, egy asszonynak, egy hölgynek, egy barátnőnek, egy családanyának, egy nagymamának a főzés, ez a fő feladata. Lehet, hogy ez csak játék a magyar nyelvvel, de számomra ez kicsi gyerekkoromtól ezt sugallja ez a szó. Nagyon korán elkezdtem a főzést, először csak a játék tűzhelyemen, aztán egyre jobban idézőjelbe téve irigykedtem anyukámra, és elkezdtem egy kis tésztát kérni, ahogy ő gyúrt. Én is gyúrtam a babáknak, nyilván nem a családnak. Aztán ez annyira tetszett nekem, hogy sikerül. Kaptam hozzá kicsi eszközöket, tehát kislányoknak már is javaslom az ilyen játékokat megvenni, és akkor itt kiderülnek a képességek, ugyanis tényleg ez egész életem során végigkísért. Valahogy mindig a tűzhelyhez kerültem. Általános iskolába, ha volt egy bográcsozás, vagy egy akkor klub délutánnak nevezett összejövetel, akkor biztos, hogy én készítettem úgy a bográcsos ételt, mint a szendvicseket. Valamiért mindig rám bízták. Nem tudom miért, de valamiért mindig ott kötöttem ki a tűzhely és az asztal körül, mint később kiderült, azért, mert én ezt nagyobb szeretettel vagy odaadással csinálom, mint azt általában megszokták. Tudták, hogy tőlem olyat kapnak, amilyet szeretnének, úgyhogy ez így is maradt, és felnőttként ugyan, de hivatalosan is a szakmámmá vált a főzés, az ételkészítés, majd pedig ezt tovább víve, fejlesztve eljutottam az egészségesebb vagy egészséges táplálkozás gondolatához, amit nem csak tanulok, nem csak magam igyekszek megvalósítani, hanem próbálom tanítani, terjeszteni is az emberek körében, hiszen tudom, hogy egy dolgozónőnek nincs ideje arra, hogy ilyen mélyen tanulmányozza ezeket a dolgokat, tehát szeret mindenki kész információt kapni, ami számomra teljesen érthető, én pedig igyekszem a hozzám fordulóknak személyre szabni a diétáját, vagy az étrendjét, vagy az éppen aktuális étkezési elképzeléseit. Tehát ebben szoktam segíteni, ebben próbálok minden fórumon közreműködni, segítséget nyújtani, jobb kezem nyújtani, hogy minél könnyebben, minél egyszerűbben jussanak ezekhez az információkhoz, és minél kevesebb gonddal tudják elkészíteni úgy a saját részükre, mint a család részére a legmegfelelőbb táplálékokat. Hát, hogy ez a legmegfelelőbb mit akar, nyilván ez mindenkinek mást akar. Ez elkezdődik ott, hogy mit gondolunk az ételekről, hogy mi nekünk a megfelelő, és akkor utána ehhez lehet az információkat gyűjteni, és úgy menni vásárolni.
Ha már egészséges táplálkozás, minden hölgy szeret jól kinézni, ez nem is kérdéses, szépnek, fitnek, csinosnak. Ehhez hozzásegíthetjük magunkat úgy, hogy hogyan táplálkozunk. Az egészséges táplálkozás egy fontos kérdés, de ez az urak, a gyerekek és a hölgyek számára egyaránt fontos, de a csinosság és a fitség szerintem a hölgyek számára még fontosabb, mint az úriemberek számára. Nos, milyen tanácsokat is adhatnánk az ételekkel kapcsolatosan, ha csinosak, fittek és szépek szeretnénk maradni?
Úgy gondolom, nőként is, hogy minden nő szép. Minden nő szép, aki boldog, és minden nő boldog, hogyha egészséges. Az egészséget pedig én három pilléren szoktam értelmezni, vagy magyarázni. Testi, lelki és szellemi pilléreken kell, hogy nyugodjon az egészség szó. Bármelyik pillér megbillen, megbomlik, akkor biztos, hogy ott külső-belső problémákra lehet számítani. A legcélszerűbb dolog pedig mindig a megelőzés. Tehát az a fontos, hogy tájékozódjunk, tudjunk dolgokról, tudjuk azt, hogy mi számít lelki egészségnek, tudjuk azt, hogy szellemileg mivel tudjuk ezt támogatni, és fizikailag hogy tudjuk ezt megvalósítani. Fizikai alatt én értem mindig az egészséges táplálkozást és az egészséges testmozgást. Hát ez az egészséges táplálkozás kérdése, ez egy mindenki számára eléggé bonyolult dolog, de úgy gondolom, hogy azért vagyok itt, hogy meg mindenhol, hogy ezt leegyszerűsítsem, és mindenkit rávezessek a számára elérhető útra, vagy arra a megoldásra, amit ő valóban kivitelezhet, meg tud valósítani. Ez ugye azzal kezdődik, hogy mi az elérendő cél. Ha valaki vékonyabb szeretne lenni, mit fogyasszon el? Vannak olyanok, akik ugye egy kicsit hízni szeretnének, ritkább, de előfordul ilyen is. Vannak olyanok, akik különböző problémákkal, allergiákkal küzdenek, nekik is meg kell találni a megfelelő megoldást, a család igényeihez is igazítani kell, úgyhogy itt már akkor köztes megoldásokra van szükség, tehát ebben szoktam útmutatást vagy segítséget adni.
Minden probléma és minden helyzet más és más, de léteznek-e olyan általános hozzávalók, olyan általános finom ételek, amelyeket elfogyaszthatunk, és amelyek az elérendő cél elérésében segítenek bennünket?
Hát igen, mindenképpen léteznek olyan ételek, vagy olyan menűsorok, amit szinte mindenkinek lehet javasolni. Itt leginkább a zöldségek dominálnak, kivéve azokat, akik ezt valamilyen nem fogyasztják, de ugye az egészséges gabonák is, hiszen arra is szükségünk van. A gyümölcsök azok, amik szintén ilyen csoportot képeznek, hogy mindenkinek naponta több színű, többféle és több ízű gyümölcsöt el kellene fogyasztania, hogy ezeknek az összeállítása nem könnyű egy hétköznapi háziasszony számára. Ez az első megoldandó feladat mindig, hogy kitaláljuk, hogy mit is akarunk enni, vagy fogyasztani, vagy mit akarunk a család asztalára tenni. Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb. Talán még az elkészítés sincs ilyen bonyolult, vagy nincs ilyen nehéz feladat, mint az, hogy kitaláljuk, hogy mit tegyünk a családunk asztalára.
Ön híres arról, hogy jobbnál jobb ötletei vannak, és mindig szeret kreatívan gondolkodni, az ételekből újabb és újabb lehetőségeket kihozni. Ha néhány példára kérném, hogy legyen olyan kedves, soroljon fel néhány példát, akkor mit társítana, mivel és milyen ételeket kínálna az egészségesen élni akaró emberek számára?
Kicsit térjünk vissza itt a régi szokásokhoz, a természethez. Egy kicsit igazodjunk a modern világhoz, ahhoz, hogy siet mindenki. Reggelire például javaslok kásákat. Müzliket is, de nem a készen kaphatót, hanem amit saját magunk elkészítünk. Ehhez is van néhány jó ötlet, recept. Attól függően, hogy ki milyen táplálkozási formát választ, tejtermékeket is be lehet iktatni a reggelibe, hogyha nincs valamilyen orvosi ellenjavallat. Ebédre azért a mi étkezési kultúránkban, a magyarok étkezési kultúrájában fontos a leves és egy főétel, tehát ez egy általános szokás, azért ez is megvalósítható. Nem csak én főzöm meg percek alatt, mások is, csak esetleg mások nem tudnak róla, hogy erre képesek. Erre tudok inspirálni mindenkit, hogy igyekezzem, mert ezt meg tudja valósítani rövid idő alatt. Vacsorára, ami helytelenné vált szokás, hogy egy laktatós vacsorát eszünk. Nyilván, ha nem ebédeltünk előképpen, akkor laktatósabb kell, hogy legyen a vacsora, de azért estére nem szerencsés megterhelni a gyomrot, tehát ide könnyebb ételeket, salátaféléket lehet általánosságba javasolni. A kis étkezésekre, 10 órai és uzsonna, már ha erre van valakinek igénye, illetve ideje, mert azért kevesen vannak, akik 5-ször étkeznek. Valamilyen könnyű, desszert jellegű, de nem feltétlen cukros, illetve nem édes dolgot lehet fogyasztani, vagy gyümölcsöt.
Egy háziasszonynak, egy édesanyának, egy feleségnek oda kell figyelni olyan családtagokra is, akik valamilyen betegséggel küzdenek, legyenek azok lisztérzékenyek, cukorbetegek. A beszélgetésre készülve megemlítette, hogy az interneten is próbált jó tanácsokat adni cukorbetegeknek. Ma divatos fogalom ez a paleodiéta. Nos, ezekkel a témákkal kapcsolatosan milyen hasznos és praktikus jó tanácsokat tudna velünk megosztani?
Nagyon fontos, hogy az ember ne sajnáljon időt az ismeretek megszerzésére. Úgy kell alakítani az életünket, hogy igenis beleférjen az, lehetőleg minél fiatalabb korba, akár gyerekkorba is el lehet ezt kezdeni, hogy tanuljunk ételismeretet, alapanyagismeretet. Ugyanis azt mondom, hogy köles, és akkor van, amikor furán néznek rám, hogy miért, hát azt nem a papagájnak adjuk. De igen, van egy olyan fajta, amit a papagájnak adunk, de ha tudná sok nő, hogy ez egy nagyon fontos szépítőszer, ez egy bőrszépítőszer, akkor minden nő enne minden nap legalább egy kanálkölest valamilyen formában, rendkívül változatosan elkészíthető, egy semleges ízű. Aki nem kóstolta, azt most itt buzdítom rá, hogy igen, kóstolja meg. Nagyon sok olyan ételünk van, amit elfeledtünk, ezeket elő kellene szedni és megismerni. Hajdina például, olyan zöldségfélék, amiket én magam is nem régen próbáltam ki, mert nem is jutottam a közelébe, hogy ilyeneket beszerezzek, vagy megkóstoljak, de amint lehetőségem adódott rá, akkor kipróbáltam. Nem kell félni az újtól, mindig mindent meg kell merni, vásárolni és próbálni, nyilván kis mennyiségbe is kicsit bevezetni. A másik jó tanácsom, hogy a családnak nem kell erről sokat beszélni, hanem csak szépen, finoman, ízlésesen tálalva elkészíteni, eléjük tenni. Ha kérdés merül fel, akkor valamilyen módon mindenki ismeri a saját családját, hogy hogy lehet ezt előadni, szépen elmondani nekik, hogy mi az, és nem beszélni arról állandóan, hogy ez az egészséges, meg ezt kell enned, hanem valami más módon megfogadtatni velük, netán példamutatása. Ha én leültem és én jó ízűen ettem valamit, biztos, hogy a kolléganőim is megkérdezték, hogy mit eszel olyan jó ízűen, mert azt sem tudjuk felismerni, hogy mi az, de a gyerekeim is így voltak vele, hogy sokszor már meg sem merték kérdezni, hogy mit eszek, ugyanis én rájöttem, ezt a trükköt alkalmaztam, hogy én nem beszéltem róla, hanem csak magam elé vettem, és elkezdtem enni, és nyilván mindig olyan mennyiséget készítettem, hogy jusson másnak is, mert ha azt látták, tehát egy anya mindig példa gyerekei életébe, akarva akaratlan, és hogyha azt látja a gyerek, hogy anya ezt jó ízűen eszi, és anya ettől jobban érzi magát, és anya jókedvű, akkor biztos, hogy ő is meg akarja majd kóstolni. Tehát semmiféle rábeszélést, semmiféle erőltetést nem javaslok, hanem szépen ezt a példamutatást kell kipróbálni.
Cukorbetegek, lisztérzékenyek, ha vannak a családunkban, akkor nekik hogyan tudunk kedveskedni? Hogy finomat is egyenek, természetesen az egészségi állapotuknak megfelelően táplálkozzanak, és minden mellett még a finom ízeket is érzékelhessék.
A cukrot és a lisztet ugye évszázadokon, vagy talán évezredeken át fogyasztottuk valamilyen formában, és nem okozott olyan panaszt, mint most. A mai ember szervezete sajnos már kevesebb dolgot képes feldolgozni, illetve a cukrot azt nem olyan régen ismerjük, mert talán egy olyan 150 éve, hogy ipar által előállított cukrot használunk, de mint mostanára bebizonyosodott, nem igazán van erre szükségünk, illetve maga a cukorrépa édesítő ereje, amit mi ugye magyarok megismertünk, az nem lenne olyan veszélyes, hanem az elkészítési móddal tesszük károssá ezt az édesítő anyagot. Úgyhogy ezeket ma már ki lehet kerülni. Rengeteg megoldás van, szerencsére sokan felismerték azt, sok gazda, hogy lehet, illetve kell más megoldásokat kínálni az embereknek, és elkezdtek olyan növények termesztésével foglalkozni, ami az egészségünket szolgálja. Sok minden piacra került, egy-két példa a stevia, és más ilyen természetes dolgok, amiket ugye régebben nem ismertünk, vagy nem tudtuk, hogy van ilyen, és most elkezdtük használni, és ha valakinek ez szolgálja az egészségét, akkor nyilván át kell erre térni, és meg kell tudni lemondani azokról a ugyan régen megszokott, de mostanára károsnak vélt dolgokról, amiről turván tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk. Mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ha valaki egy új alapanyagot akar bevezetni, vagy új étkezési módot, azért járjon utána, és az ő meggyőződése szerint tegye és alkalmazza ezt. nem hiszem, hogy lennének az egészséges táplálkozás terén uniformisok, tehát nem lehet senkire se ráhúzni, hogy nekem ez volt jó, akkor neked is ez lesz jó. Mindenkinek meg kell találnia nyilván szakmai segítséggel, a hozzáértő segítséggel a neki megfelelőt, de nem szabad felülni téves információknak, mert bizony félrevezető lehet. Tehát addig nem mennék el, hogy életveszélyes lehet, de azért talán még ilyen is előfordulhat, hogyha valaki valamit nem eszik, vagy túl sokat eszik, hogy azért bizony az egészségét megingathatja. Elegendő információ kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez az étel, vagy ez az alapanyag most egészségünket szolgálja, netán rombolja. Sok példát tudnék arra mondani, amikor emberek légből kapott dolgokat hangoztatnak és erőltetik a másikra. Ha minap volt pont egy ilyen példa, hogy valakivel beszélgettem, és akkor próbáltam neki javasolni, hogy ha bevezetné az étrendjébe a fahéjat, akkor kevesebb édes dologra vágyna, és ezzel is tudná azokat a dolgokat pótolni, ami neki eddig az édességet jelentette, és nem feltétlen kell mindenféle édesítő dologhoz nyúlni. És akkor rögtön jött a két ellenpélda, hogy a fahéjat ezért nem szabad, meg a fahéjat úgy nem szabad, tehát olyan káoszom már ezen a téren, hogy bizony nehéz eligazodni, de az embernek magának kell utána járni, és megkeresni azt a hiteles forrás, mert hogyha 5 cikket elolvasok ezzel kapcsolatban, nagyon valószínű, hogy 5 irányt mutat, úgyhogy meg kell próbálni keresni azokat a hiteles forrásokat, vagy azokat a szakembereket, akik valós segítséget tudnak nyújtani, illetve ha valamiben nagyon bizonytalanok vagyunk, akkor azt addig, amíg hozzá nem jutottunk a megfelelő információhoz, akkor azt tegyük félre és ne fogyasszuk. A fahéjat fogyaszthatják a cukorbetegek, ajánlott nekik, de azért ez sem lehet őrült mennyiségbe. Tehát azért nem kell minden nap, meg nem kell kanál mennyiséget, hanem ízesítésre, mert hogy ez egy ízesítésre szolgáló anyag, amellett, hogy ugye az anyagcserénket jótékonyan befolyásolja, de semmit nem szabad túlzásba vinni, tehát ebből is egy ilyen árnyalt ízt képezve. Sokan nem tudják azt sem, hogy egy ízesebb étel, egy fűszeresebb étel, most nem a túlfűszerezetre gondolok, hanem egy fűszerrel harmonikusan ellátott étel, az sokkal könnyebben jól lakat. Az nagyobb jólakottságérzést fog biztosítani, aminek kellemes az íze. Tudni kell enni is, tehát nem bekapkodni az ételt, hanem ugye, amint már ezt korábban is elmondtam, megadva az étkezés módját, megterítve, asztalhoz ülve, átszellemülve gondolatilag is az étkezés tevékenységére, sokkal jobban jól lakunk. Ha valakinek van erre ideje, ezt próbálja ki, hogy mennyivel többet jelent egy ilyen étkezés, bármilyen egyszerű étel legyen, mint amit gyorsan bekapkodunk.
Milyen alapanyagok azok, amelyek a szépségápolásban, a szépségünk, a fittségünk megőrzésében segíthetnek bennünket, akár úgy is, hogy kis mennyiségben fogyasztunk belőlük? Tudnánk erre még néhány példát mondani?
A gyümölcsöket említeném mindenképpen szépségápolás terén. Nem véletlen, hogy nagyon sok arcápoló krémünk tartalmaz gyümölcsöket, illetve növényi alapanyagokat, csak hogy egy párat említsek, az avokádó alapú krémek, például barackos krémeket lehet kapni, aloe verát, amit most így hirtelen eszembe jutottak, de tulajdonképpen minden növénynek, minden gyümölcsnek megvan a maga szépítő hatása is. A gyümölcs magában fogyasztva ugye egy bizonyos hidratáltságot ad, a bőrünk szebb lesz tőle. Ha a színeit nézzük, azt sem tudják sokan, hogy a sárga színű gyümölcsök lesznek azok. Tehát most éppen időben vagyunk, a barackfélék, a sárgadinnye az, ami a bőrünk szépségéért felel. Nem beszélve ennek ugye az A-vitamin tartalmáról, az immunvédő hatásáról, tehát rengeteg jótékony hatása van. Nagyon-nagyon keveset tudunk ezekről. Érdemes bele energiát fektetni, hogy ezt tanuljuk, tanulmányozzuk. Szintén itt is, ugye, mint már említettem, a köles a sárga színénél fogva is, meg a növényi fehérje tartalmánál fogva is a bőrünk szépségéért fog felelni. Vannak olyan gyógyteják, amiket érdemes ugye tisztításként fogyasztani, mert ez is a bőrünkön lesz tapasztalható, belső hatásai szintén megnyilvánulnak majd. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden növényi étel valamilyen pont lehet a szépségápolásban, meg kell keresni ezeket az információkat, és tudatosan alkalmazva, egymásra építve, egy kis alsztornával fűszerezve, nyugodt lelkiéletet keresve tudjuk a szépségünket megőrizni és ápolni a mindennapokban, a konyhában is.
Elhangzott riportunkban Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,